Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
A falusi önkormányzati dolgozók bérét is emelni fogják két ütemben, először 15, majd újabb 15%-kal, jelentette be a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely azt is elmondta, január 1-től az 1500 főnél kisebb településekre is kiterjesztik a falu gondnoki szolgálatokat. A kis településeken, ahol lesz igény, átadják az állami tulajdonban lévő épületeket. Az árréstop hatására március 13-a óta 894 élelmiszer lett olcsóbb, ismertette a tárcavezető. Beszélt arról, hogy idén az infláció letörése a kormány legfontosabb feladata, de ez önmagában nem elég, első olvasatban pedig már tárgyaltak a jövő évi költségvetésről. A száj- és körönfájás járványról azt mondta, 4 telep érintett, új fertőzés egyelőre nincsen, nem zárható ki, hogy a vírus mesterséges úton jött létre, jelezte Gulyás Gergely. A fertőzés magas kockázata miatt csak helyben lehet elföldelni az állatokat, de ez nem jelent semmilyen veszélyt a vízbázisra. Jövő héten kezdődik a véleménynyilvánító szavazás Ukrajna uniós csatlakozásáról, hangzott el a kormányinfón. A kabinet a magyar érdekekkel ellentétesnek tartja ezt. Beszélt arról, hogy a tegnapi ülésen külpolitikai kitekintése is sor került. A kormány elkötelezett a béke ügyében, az amerikai törekvések továbbra is támogatandóak, az uniónak pedig eminens érdeke, hogy a háború véget érjen, taglalta. Szóba került, hogy egy híd lezárása Budapesten több százezer ember életét nehezíti meg, miközben több száz ember tüntet, ez aránytalan sérelme a közlekedőknek. A Pride tüntetőknek erre szerinte nincs joguk, a kúria döntésére várnak. A nagy telekommunikációs szolgáltatók jövő év júliusáig nem emelnek árakat, amelyik pedig már megtette, az visszavonja, erősítette meg a kormányülés után tegnap a miniszterelnök. Orbán Viktor azt mondta, a bankokkal később tárgyalnak. A Telekom, a Jettel és a 4iG közölte, lemondanak az infláció követő áremelésről, illetve kedvezmény formájában visszaadják azt a lakossági ügyfeleknek. Kairóba utazott a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter ezzel kapcsolatban a Facebookon azt írta, Brüsszel migráció támogató politikája miatt nagy a jelentőség annak, hogy az észak-afrikai országok miként állnak a kérdéshez. Ebből a szempontból Egyiptom viselkedik a legfelelősségteljesebben, hiszen miközben számos kihívással néz szembe, nem engedi a migrációs hullámok Európára zúdulását, tette hozzá a tárcavezető. Tovább emelte 125%-ra a Kínával szemben kivetett vámokat az amerikai elnök. Donald Trump ugyanakkor 90 napra felfüggesztette a korábban bejelentett vámemelést azon országok esetében, amelyek nem hoztak ellenintézkedéseket, ez idő alatt 10%-os vámok érvényesek rájuk. Mindezt a közösség oldalán jelentette be. Az amerikai tőzsde részvényeinek értéke azonnal emelkedett, a forint pedig erősödött a főbb devizákkal szemben. Szijjártó Péter ezzel kapcsolatban azt írta, a magyar kormány eleve erről beszélt, fő a stratégiai nyugalom. Előzőleg az Európai Uniós tagállamok kormányai megszavazták, hogy április 15-től kereskedelmi ellenintézkedéseket vezetnek be, válaszul az Egyesült Államok által kiszabott vámokra, jelentette be az Európai Bizottság. A magyar külügyminiszter viszont már korábban jelezte, a magyar kormány nemmel szavaz az amerikai termékekkel szembeni uniós viszontvámokról szóló előterjesztésre. Kína 34-ről 84%-ra emelte az Egyesült Államokból származó termékekre kivetett vámokat. Ez Peking válasza a washingtoni kormány legújabb hasonló mértékű intézkedésére. Kanada pedig 25%-os vámot vezetett be az USA-ból importált járművekre, válaszul az amerikai döntésre. Elektronikus bejelentése kéri a tavaszi fagykárral érintett gazdálkodókat az Agrárminisztérium. A tárca arra hívja fel a figyelmet, ez szükséges ahhoz, hogy a termelők a későbbiekben kompenzációt kapjanak. Új elnöke van a Kórházszövetségnek, Velkei Györgyöt Tóth Gábor a Bajai Szent Rókus Kórház főigazgató főorvosa váltja. Kiemelt feladatnak tartja az egészségfejlesztő kórházi program országos kiterjesztését, a szakdolgozói munka racionalizálását, valamint a fiatal pályakezdők megtartását. Elítélték Gyárfás Tamást, az ítélőtábla 7 év börtönbüntetés szabott ki rá. Portik Tamás esetében helyben hagyták a fegyházban életfogytig tartó szabadságvesztést. Mint ismert, a Fenyő János médiavállalkozó ellen 1998-ban elkövetett halálos merénylet ügyét tárgyalták, Gyárfás bűnsegédként betöltött szerepe miatt kapta az ítéletet első fokon. Megszületett a megállapodás az új német kormánykoalícióról a Kereszténydemokrata Unió és a Keresztény Szociális Unió, valamint a Német Szociáldemokrata Párt között. Friedrich Merz lendő kancellár erős és cselekvőképes kormányt ígért. Végül az időjárásról: szakadozottabb még a felhőzet, de később ismét borultabb lesz az ég, elszórtan zápor, az északkeleti tájakon húzápor, húdarazápor is előfordulhat, sokfelé ismét élénk a szél, a csúcshőmérséklet 8-10 fok körül alakul, híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Sípos Edit, a Franz Kett pedagógiai műhely vezetője a hitre nevelésről beszél.
4 hívószó van erre a fél órára. Az első hívószó, amit fontosnak tartok kimondani, az egy szemlélet formálás, vagy egy szemlélet változás, vagy akár paradigmaváltás, vagy változásnak is mondhatnám. A második szó a gyermek spiritualitása. A harmadik szó, amit fölírtam, szó kapcsolat, amit úgy nevezünk, hogy vallási vagy vallásos kompetencia. Ez Magyarországon egy nem használt szókapcsolat és nem ismert szókapcsolat. És a negyedik szó, azt pedig Kett pedagógiának nevezem, vagy nevezik Európában. Az elsőről egy történetet szeretnék mondani, egy fiatal hittanárról. Mondjuk a fiatalság és az öregsége szinte lényegtelen, de egy hittanárról, aki elkezdi a munkáját, és pontosan tisztában van a tanítandó tananyaggal, pontosan tisztában van azzal, hogy milyen tudásanyagot kell közvetítenie a gyerekek számára, és kiváló módszertanos, és ezért napról napra, hétről hétre újra és újra elkészíti, kiavítja, korrigálja, fejleszti a saját feladatlapjait, saját gyerekeknek szánt módszertani anyagait. Annak érdekében, hogy a kijelölt tananyagot a lehető leghatékonyabban tudja átadni a rábízottak számára. Ő egy olyan környezetben dolgozik, ami választott pedagógusunk, ahova nem válogatott gyerekek kerülnek, nem értelmi képességeik alapján, vagy éppen valamilyen komoly tehetség vagy teljesítményük alapján, hanem azt mondhatjuk, hogy egy külvárosi intézménynek a tanítványai. És ez a tanár azt tapasztalja, hogy bármilyen hatékonyan próbálja meg a tananyagot átadni, óriási eredményeket ér el, mert a tanítványai egyre jobban beszélik azt a nyelvet, ami az ő tananyagának a szaknyelve, és az ismeretei egyre bővülnek a gyerekeknek, csak hogy a gyerekek ki is mondják, és ő is pontosan érzékeli, hogy a megtanult tananyag és a benne rejtőző üzenet, és a gyerekek saját magukról, a saját életükről, a saját jövőjükről valott elképzeléseit a legcsekélyebb mértékben sem befolyásolja, nemhogy nem befolyásolja, nem talál közötte kapcsolatot. Se a gyerek, sokszor ő sem. És egy nagyon merész lépésre szánja el magát, mégpedig azt teszi, hogy a tanórák jelentős részét megosztja két részre, és az első felében csak a gyerekekről és a gyerekek dolgairól beszélgetnek. Arról, amit ők hoztak be az órára, és a második felében pedig dolgozik a klasszikus tananyaggal, de azt is jelentősen megválogatva és megszűrve ahhoz képest, ahogy ezt eredetileg neki elrendelték. Ezért ezt a kollégát a hivatalából fölmentik, elindul ellene egy fegyelmi eljárás, mert hogy ő nem végzi tisztességesen és alaposan a munkáját, és hát a gyerekek nem tanulják meg a kirendelt tananyagot, teljesen szubjektív a válogatási módja, amivel a tananyagot elrendezi. És visszavonják a tanítási engedélyét is. Aztán sokak közbenjárására ő mégis visszakerülhet a hivatalába. Én azt gondolom, hogy, vagy remélem, hogy ez ma egy hittantanárt sem fenyeget ez a helyzet, vagy fenyegethet, hogy azért, mert a gyerekek világa, a gyerekek szókincse elképzelései az órában megjelennek, amiatt ő megrovásban részesül. Mert hogy a kolléga, akiről beszélek, Franciaországban a 40-es években működő hittantanár volt, nagy hitoktatói kör vette őt körül. A 40-es évekről beszélünk, az 1940-es évekről, akkor, amikor Magyarországon legalább olyan gyümölcsöző és hatalmas értékeket teremtő és közvetítő egyházi élet és működés volt, mint ami Franciaországban volt akkor. Csak hogy az megtörik az 50-es években, és amikor eljutunk odáig, hogy Magyarországra megérkeznek azok az alapelvek, hogy a gyermek által hozott tudás, az, amit a gyerekek a világról tudnak, az, amit ők elképzelnek és sejtenek arról valakiről, akit Istennek hívunk vagy hívnak, az, ahogy ők az emberi kapcsolatokról vagy emberi kapcsolatokban benne tudnak élni, annak értéke van a katekézis számára, akkor mi már a 2000-es évek elején vagy a 90-es évek elején járunk Magyarországon, és van egy nagyon hosszú kimaradás, amit mondjuk a nyugat-európai valláspedagógiával foglalkozó és katekézissel foglalkozó kollégáink nem éltek meg, mint szünetet, hiátust. De a 90-es évek elején azért azt gondolom, meg még a 2000-es évek elején is bőven találtunk olyan embereket, akik, vagy olyan munkatársainkat, akik nagyon nehezen hitték el azt, hogy csak azért, mert nem a katekizmus magoltatása történik, attól még minden rendben lesz, és lesznek még vallásos emberek ebben a mi országunkban. Tehát, hogy ez nagy változás, még ha mi már ezt nem is érzékeljük. Amikor a résztvevő a maga tapasztalataival értékes jelenlevője a katekézisnek. Ezt nagyon fontosnak tartom, hogy ez alapvető különbség. Ahhoz képest, amikor én egy tananyag megtanításának az érdekében hozok módszertani döntéseket. Mert amikor a személy válik a központtá, és a személynek az Isten-ember kapcsolata, akkor egészen másfajta módszertani megfontolásokat és döntéseket kell hoznom, mint egy tudás átadásnál, egy tananyag közvetítésnél. Van egy Liza Miller nevű amerikai hölgy, aki pszichológus, és a munkacsoportjával a gyerekkori spiritualitás fejlődését kutatja és kutatta. Nem katolikus, nem keresztény, hanem általában az emberre, mint vallásos lényre, vagy az emberre, aki a világ különböző táján a vallásosságát, vagy azt, amit mi annak hívunk, egy transzcendenshez való valamilyen kapcsolatát megéli. Ez a hölgy és a kutatócsoportja azt mondja, a gyermekek tudnak és vágynak egy felettük álló, és az életükkel pozitív módon, vagy az életükhöz pozitív módon kapcsolódó valóságról, amit a világ különböző pontján különbözőképpen hívnak. Lehet, hogy a világ egyik részén talán nem is egy személy, hanem valami nagyobb erő, vagy valami fölöttem álló, de hozzám pozitív módon, az én életemhez pozitív módon kapcsolódó valaki. És azt is mondja, hogy a gyerekekben megvan a lehetősége annak, és megélik azt, hogy ezzel a hozzájuk kapcsolódó, de felettük álló különleges valakihez, vagy valamihez, ők kapcsolatot építsenek. Például azon keresztül, hogy felfedezik maguk körül a világot, hogy szépnek és értékesnek tudják látni azt, ami őket körülveszi. Hogy hihetetlen sokáig el tudnak molyolni, meg el tudnak csodálkozni, szöszölni egy apró levéllel, vagy egy kavicssal, vagy bármilyen tárgyal, ami nyilván sok mindennel magyarázható, de tudják azt szépnek látni, tudják azt különlegesnek tartani. Aztán azt is tudjuk, hogy a gyerekeknek nagyon nagy szükségük van a rítusokra, azokra az folyamatosan és rendszeresen és biztonságosan ismétlődő történésekre a családban, ami az ő kis életüket keretezi. Hogy mama jön mindig ébreszteni, és úgy ébreszt engem, hogy megsimogatja a hátamat. Hogy a papa mindig úgy mondja a mesét, hogy pontosan abban a fotelban ül, és ha papa nem abban a fotelban ül, akkor én szólok neki, hogy papa üljél vissza a mesélős fotelodba. És kellenek ezek, mert ezt ő szereti. És ez ragaszkodik és keretezi az életét, és ad neki egy ritmust és egy biztonságot. Tele vannak az élete kapcsolatokkal. És azok a kapcsolatokban élnek ők, mint ahogy mindannyian. És azok a kapcsolatok, azok formálják őket. Minden későbbi kapcsolatunkra, felnőttkori, fiatalkori, időskori kapcsolatunkra hatással van az, ahogy mi a kapcsolatokba belenövünk, ahogy azokat megéljük kicsiként, hát akkor az ember és Isten kapcsolatát nem ugyanígy fogják éltetni, vagy törni, vagy mozdítani, vagy segíteni azok az értékes gyermekkori és kisgyermekkori kapcsolatokból hozott tapasztalatok, amelyek az emberi kapcsolatainkat éltetik. Hát ugye, miről van szó? A bizalom, és hogy beletenni egy kapcsolatba, elhinni, hogy engem szeretnek. Megélni azt, hogy rólam gondoskodnak. Hát mi mit csinálunk, mikor oda kerül már a 6-7 éves, meg 8, meg 11 hozzánk, akkor mi próbálunk beszélni neki az Istenről, aki téged szeret, és aki téged az életre hívott. És közben lehet, hogy ott van az a kisgyerek, akinek már sokszor elmondták, hogy hát sok mindent akartam én az élettől, de téged nem. Meg hogy a mama nem elégítette ki az ő szükségleteit. És közben megpróbálok neki elmagyarázni valamit, ő mást hozott. Tehát, hogy így nem érti, hogy miről beszélek, de nem itt nem érti, mert okos ő, nincs azzal semmi baja, itt nem bírja befogni. És akkor emiatt nem bír élni belőle. Vagy amikor azt mondom, hogy a hatást gyakorolni a környezetemre, megfigyelni, élni benne. Akkor mi van, hogyha én nem hiszek saját magamban, nem hiszek a saját teljesítő képességemben, nem hiszem el magamról azt, hogy engem lehet szeretni, hogy én az, amit neked adni tudok, az jó lesz, és te azt majd el fogod fogadni tőlem. Hát akkor valami nagyon nehéz történetről beszélünk. Vagy amikor a felelősségvállalásról van szó, hogy te a tetteidért felelősséget vállalsz, és közben meg nem születik meg benne elemi szinten ez a tudás saját magáról, hogy kereteket tudok tartani, és azok között, a keretek között mindannyiunknak jó lesz, hogyha élünk. Hát óriási nehézség. Nem tudja, hogy a fejétől a talpáig tart. Közben meg azt mondjuk, hogy ez egy templom. Tehát mi azt próbálom neki mondani, és közben nem tudja, hogy a feje bubjától a talpáig ő egy kincs. Mert még a saját magát se tudja, nem tudja, hogy öt újja van. Jó, ez vicces, de tényleg előfordul néha, hogy nem sikerül. Aztán előjönnek a bibliai történeteink, amiben én egy szerető Istenről szeretnék neki beszélni, és nyilván semmi másról, mint róla, mert hiszen azt tudom, hogy ő 4 évesen, 6 évesen, 7 évesen, 8 évesen az formálja az ő működését, hogy azok, akikről ő úgy gondolja, hogy őt szeretik, azoknak ő meg akar felelni, és velük jó kapcsolatban akar lenni, és velük játsza le a kis mérkőzéseit, meg a játékait, meg a határfeszegetéseit. És akkor, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos, hogy az az Isten, akit én a szeme elé állítok, arról el tudom-e hitetni vele azt, hogy ő egy olyan valaki, aki úgy szereti őt, hogy vele lejátszhatja ezeket a meccseket, vele fölnőhet, vele élhet. Nem fogja megbüntetni, és nem fogja őt megtagadni, és semmibe venni, és nem fogja neki azt mondani, hogy ha te nem olyan vagy, akkor ne gyere többet. És ezzel szeretnék szembeállítani, nem szembeállítani, hanem inkább a másik oldalára állítani ennek a képnek egy gondolatot, hogy én azt érzem éppen ezért, hogy mivel a gyerekek rettenetesen sok hozott kincsel érkeznek a mi óráinkra, és a mi foglalkozásainkra, hogy azok, ami túl keveset kezdünk, túl keveset építünk rá, túl keveset foglalkozunk vele, mert azt gondoljuk, hogy a mi tananyagunk az értékesebb, és azért nagyon nehezen húzunk ki abból a tananyagból, és rendezzük át. Ezt tudom, hogy nagyon veszélyes a tanterv és a tanmenet ellen hangolni a hitoktatókat, de hát hogy ez egy nagyon komoly átgondolás, hogy mi az, ami maradjon abban a tananyagban, és mi az, ami nem. Vagy később kell, hogy előkerüljön, mert a gyerekeim pillanatnyilag nem alkalmasak annak a tananyagnak a fogadására, szívben, mert nincs ott. Nem nőtt föl az én tananyagomhoz, vagyis ahhoz, ami, ahol éppen tartunk.
Nagy vagy,
Arra tanítjuk a gyereket, hogy a számára hasznos dolgok, tehát ez veszi körül a gyerekeinket, hogy hasznos az, ami nekem fontos és hasznos, és ezt egész kicsi kortól súlykoljuk beléjük. Volt egy csodás továbbképzésünk, és ott Franz Kett, akit már lehetett látni Vasorú bábának beöltözve, azt kérte a résztvevőktől, hogy csináljanak ovonénik, csináljanak a vízről egy ovis foglalkozást. Hú, ez nagyon jó, mindjárt az ember örül, mert hogy mi van, majd egyszer jön a keresztvíz, meg nem tudom, akkor majd nekem ez mennyire kell. Akkor jó, ha a vízzel jó barátságba keveredünk. És akkor az óvónénik csináltak egy zseniális foglalkozást, és a teremnek a közepén majdnem volt egy ilyen vízerőmű is. De nagyon ügyeltek arra, hogy a víz ne csöpögjön ki a tálból. És akkor a Franz II, ugye 84 éves, egy úriember, és akkor odament, és az óvónéniknek a tenyerébe csöpögtette a vizet, meg az arcába spriccelte. És azt mondta, hogy neked most az a dolgod, hogy a gyerekkel megszerettetted az Istennek ezt a különleges kincsét, amit víznek hívnak. Nem az, hogy vízerőmű építésére tanítsd meg 4 évesen. Mossátok le a ragacsot a kezetekről, de előtte kenjétek össze, és sarazzatok is az óvodás teremben. Azért, hogy ő csodálni tudja a vizet, hogy ő élje, dagassza a sarat. Neked arra van szükséged, és ennek a kicsinek is ahhoz, hogy ő egyszer az Isten szép világát szépnek lássa, és majd elhiggye a harmadik, negyedikbe, ötödikbe, fogalmam sincs meg felnőtt korában, a plébánosának, meg a hitoktatójának, hogy a keresztségben az Isten megtisztít. Ahhoz nem a vízerőmű felőli megközelítésére van szüksége a víznek, hanem a csodálatára, hogy te el legyél varázsolva ettől a dologtól, amit víznek hívnak. És ezt mi nagyon módszeresen kiírtjuk. Tehát ne legyenek illúzióink, ezt mi csináljuk. Tehát, mert minket is valószínű így tanítottak. A harmadik szó az a vallási kompetencia. Erre a 2 hete az akadémián azt mondta nekem egy akadémikus, hogy ilyen nincs. Mondtam neki, hogy de van. Mert hogy 1988-ban egy Ulrich Hemmel nevű katolikus úriember összeállított egy kompetencia listát, amit azóta már legalább 5-ször továbbfejlesztettek, és ilyeneket sorolt bele, hogy vallási érzékenység, vagy vallási szenzibilitás, vagyis hogy a valóságban a vallásosság elemeit föl tudom-e fedezni. Tehát, hogy képes vagyok-e rá, ugye a kompetencia, hogy képes vagyok-e valamire. Vagy vallási, vagy vallásos önkifejezés. Ki tudom-e fejezni a vallási tartalmakat és azoknak a megnyilvánulásait készségszinten. Tehát, hogy ezek bennem vannak-e. Vallási ismeretek és vallási tájékozottság. Tehát jártas vagyok-e ezekben, képes vagyok-e ezekkel kommunikálni, vagy ezeket egyáltalán fölismerni, vagy beépíteni. Vallásos kommunikáció. Vagyis, hogy egyrészt tudom-e a saját vallásosságomról, tudok-e kommunikálni, vagy beszélni, és tudok-e kapcsolatot teremteni más vallásúakkal, vagy más felekezethez tartozókkal, másféle vallásot megélő emberekkel, tudom-e tolerálni és értéknek tekinteni az ő általa közölt és közvetített és megélt dolgokat. És van még egy 5. a Hemmel-féle listában, az pedig úgy hangzik, hogy vallásosan motivált életvezetés. Vagy, tehát képes vagyok-e az életemet és az életem eseményeit és történéseit vallásosságom által közvetített értékek fényében és ismeretében megélni. Ez nem azt jelenti, tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezek a kompetenciák nem azt jelentik, hogyha mindenki, vagy hát tudok egy gyereknek, vagy egy felnőttnek 5 pontot adni minden kompetencia megvalósulására, akkor őt különösebb vizsgálat nélkül szenté avathatjuk. Mert akkor pipa. Akkor ő mindent teljesített. Hanem azt jelenti, hogy találtunk egy megközelítési módot, ahogy ránézhetünk, vagy egy szempontlistát, ahogy ránézhetünk a saját vallásos nevelési módszerünkre, vagy megközelítésünkre. Hogy megint csak ez a egymás mellé állítás. Tananyag lehető leghatékonyabb átadása és közvetítése rendszerezi az én módszertani kultúrámat és befolyásolja a módszertani kultúrámat, vagy az, hogy én azt szeretném, hogy azok a gyerekek és fiatalok, akik rám vannak bízva, ők kompetensek, képesek legyenek élni és kommunikálni, és kapcsolatot teremteni azzal a rétegével az életüknek, vagy a személyiségüknek, ami mondjuk a vallásosságuk. Hogy ebből lesz-e élő, lesz-e zsigeri dolog, lesz-e működő dolog, vagy itt, addig sikerült tölteni. Tehát, hogy így. Franz Kett, 84 éves, és mi köze van ennek az egész történethez? Az 1970-es évek Németországában egy müncheni külvárosi óvodában, amit a Caritas tart fönt, dolgozik egy Esther Kaufmann nevű szerzetes nővér, és Esther Kaufmann és Franz Kett, aki akkor az óvodáknak a tanfelügyelője, vagy ilyen szakmai felügyelője, elkezdenek a gyerekekkel együtt dolgozni, mégpedig úgy, hogy a teremben kijelölnek egy középpontot, és a középpont köré ülnek a gyerekek, és a középpontba kerülnek mindig azok a kincsek és titkok, ami a csoport számára akkor a legfontosabb, és amiről együtt gondolkodnak. Franz Kett közben élt még 40 évet, ezután a müncheni kezdet óta, és van egy nagy munkatársi köre, akik tovább gondolkodtak és tovább dolgoztak az ön módszerével. Miért? Tehát miért jelölte ki a középpontot? Miért ültette a körbe a gyerekeket? Miért ült be közéjük abba a csoportba? Azért, mert ma azt mondja a saját módszeréről, hogy az, ahogy mi dolgozunk, az egy mondatban azt jelenti, hogy én másokkal közösségben egy középpont körül tanulunk az életről. Azt mondja, ez volt az ő életcélja, hogy ez megtörténjen. Hogy nem én megtanítom nekik azt, amit kijelöltek nekünk mások, hanem mi, én a gyerekkel együtt, közösségben, mert egyedül senki nem tudja azt megtanulni, amit közösségben meg tudunk tanulni. Egy középpont körül, amit lehet, hogy nem én jelöltem ki, lehet, hogy mások jelöltek ki, de mindannyian arra figyelünk, és nem egy tananyagot tanulunk meg, már amennyiben. Ez a fontos, az életről tanulunk. És az élet az Istennek az ajándéka, minden sokszínűségével és minden benne rejlő csodával és kincsel és értékkel együtt.
Kedves hallgatóink, Sipos Editet, a Franz Kett pedagógiai műhely vezetőjét hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szerdai adásunk témái. Ferenc pápa katekézise. Jézus belénk lát és megszeret minket, mint a gazdag ifjút. Gázai plébános, a pápa fölhívott minket, tovább dolgozunk a békért és az igazságosságért. Krajewski bíboros 4 mentőautót vitt Ukrajnába a pápa adományaként. A 103 éves korában elhunyt Őrsi László jezsuita kánonjogász professzorra emlékezünk.
Ferenc pápa szerdai katekézise. Jézus belénk lát és megszeret minket, mint a gazdag ifjút. A gazdag ifjú jól ismert történetét elemezte Ferenc pápa az április 9-én szerdán közzétett katekézisében. Az érdem jegyében gondolkodó boldogtalan kereső embernek Jézus a szívébe néz, beletekint és megszereti, majd megpróbálja kivezetni őt benső kötöttségéből, hogy felfedezze Isten gazdagságát, ingyenes szeretetét. A Márk evangélium 10. fejezetében felbukkanó gazdag embernek nincs neve, egyszerűen csak úgy szerepel, mint egy valaki. Ez a valaki fiatal kora óta megtartotta a parancsolatokat, de mégsem talált rá élete értelmére. Talán még nem hozott végső döntést, bár elkötelezett embernek tűnik. Ám az áldozatokon vagy a sikereken túl az igazi boldogsághoz az számít, amit a szívünkben hordozunk. Ez az ember pedig egy luxushajót épített magának, de mivel nem húzta fel a horgont, így a kikötőben maradt. Amikor meglátja Jézust arra haladni, oda szalad hozzá, letérdel előtte és megkérdezi: jó mester, mit kell tennem, hogy örökségbe kapjam az örök életet? Tenni akar valamit az örök életért, de mivel a törvény megtartása nem adta meg neki a várt boldogságot, most a mesterhez fordul. A pápa a gazdag ember szókincsére figyelmeztet. Ez az ember nem ismeri az ingyenességet, mert neki minden kijár, minden kötelesség. Az örök élet is örökség, amit joggal, a kötelességek apolikus betartásával meg lehet szerezni. Jézus azonban túllép a látszaton is rátekint. Márk evangélista a beletekintett igét használja. Jézus mindnyájunkba belenéz, és úgy szeret minket, amilyenek vagyunk. Belénk tekint Jézus, és szeret minket zavarodottságaink és bűneink ellenére. Látja a gyarlóságunkat, de azt is, hogy vágyunk arra, hogy úgy szeressen minket, ahogy vagyunk. Jézus megszereti ezt az embert, mielőtt még arra hívná, hogy kövesse őt. Úgy szereti őt, ahogyan van, ingyen, ami éppen ellentéte az érdem logikájának, amely ezt az embert sújtotta. Mi ugyanis akkor vagyunk igazán boldogok, amikor felismerjük, hogy ingyenesen, kegyelem által szeretnek minket. Jézus azt javasolja neki, hogy változtassa meg az életmódját és Istenhez fűződő viszonyát, mert valami még hiányzik neki. Annak a hiánya, hogy szeretve legyünk. Ez a hiány egy hozzánk tartozó seb, amin csak a szeretet tud áthatolni. E hiány pótlására nem vehetünk elismerést, szeretetet, figyelmet. Ellenkezőleg el kell adnunk mindent, ami terhel minket, és oda kell adni azt a rászorulóknak. Végül pedig Jézus meghívja ezt az embert, hogy ne maradjon egyedül, hogy vele éljen. Tanítja a pápa katekézise. Ha ugyanis egyedül maradunk, soha nem halljuk meg, hogy a nevünkön szólítanak, és továbbra is csak valakik maradunk. Ez az ember nem fogadja el Jézus meghívását, így egyedül marad, mert lehorgonzott a kikötőjében. Szomorúsága annak a jele, hogy nem tudott elindulni. Ám a mi reményünk éppen abban áll, hogy ez az ember előbb-utóbb megváltozik, és úgy dönt, hogy végre elindul, kihajózik. Testvérek, bízzok Jézus szívére mindazokat, akik szomorúak és bizonytalanok, hogy érezzék az Úr szerető tekintetét, aki meghatódva gyengéden néz ránk. Zárta katekézisét Ferenc pápa.
Gázai plébános, a pápa fölhívott minket, tovább dolgozunk a békért és az igazságosságért. Gabriel Romanelli atya köszönetet mondott, amiért Ferenc pápa fölhívta őket a napokban. Rövid, de szívből jövő telefon volt, amit nagyra értékeltek. Megköszönték béke felhívását is, amelyet a vasárnapi urangyala elimádkozásakor intézett a világhoz. A valódi békét az igazságosság építésén át lehet elérni. Nem lehet tárgyként rakosgatni az embereket és megfosztani őket a jogaiktól, mondta Romanelli atya. Néhány nappal ezelőtt a pápa újra felhívta a gázai plébániát, hogy kifejezze közelségét a háborúban meggyötört lakosság iránt. Fölhívott minket, köszönt, megkérdezte, hogy vagyunk, hogy vannak az emberek. A gyerekek újongva örültek, hálásak voltak ezért a gyöngéd gesztusért. Az embereket nagy örömmel töltötte el a telefonhívás, ami akkor érkezett, amikor a plébánia bejáratánál voltak. A gyerekek elkezdték kiáltozni, Viva il Papa, éljen a pápa, arabul és olaszul, mondta el a plébános. Áldását küldte nekünk, imáját. Rövid, de szívből jövő hívás volt, nagyra értékeltük. Elmondtuk neki, hogy nagyon örültünk, amikor láttuk a vasárnapi urangyalánál, és még egyszer hallottuk felhívását a békéért. Tényleg szörnyű a helyzet az egész gázai övezetben, ezért nagyra értékeltük közelségét, imáját és aggodalmát mindenki iránt. Köszönetet mondtunk neki. Romanelli atya megerősítette, hogy elképzelhetetlen körülmények között él a lakosság a gázai övezetben, éppen úgy, ahogyan azt a pápa megfogalmazta az április 6-i úrangyala szövegében. Ne hagyjuk abba az imádkozást. Imádkozzunk sokat a béke ajándékáért, és dolgozzunk a békéért. Győzzünk meg mindenkit, minden nemzet vezetőjét arról, hogy a béke lehetséges. Amíg tart ez a fegyveres konfliktus, semmilyen problémát nem lehet megoldani lényegében. Éppen ellenkezőleg. Romanelli atya meggyőződése, hogy a háború befejezése a palesztinok és az izraeliek közös érdeke. Imádkozzunk és munkálkodjunk a békért és az igazságosságért. Mielőbb véget kell vetni ennek a háborúnak, több mint 2 millió ember él itt, mondta el a gázai plébános. Krajewski bíboros 4 mentőautót vitt Ukrajnába a pápa adományaként. 10. missziójára utazott a pápa fő alamizsnása Ukrajnába, Ferenc pápa útmutatására és néhány ukrán sofőr segítségével, hogy az emberi életek megmentésére minden orvosi eszközzel felszerelt járműveket vigyen a háborús övezetekbe. Újabb húsvét előtt áll a háborúban lévő Ukrajna, ezért Ferenc pápa továbbra is konkrét gesztusokkal akarja kifejezni közelségét a szenvedő nép iránt. 3 évvel az emberiség számára fájdalmas és szégyenletes évforduló után, ahogyan ő korábban fogalmazott. Az apostoli alamizsna hivatal közleménye idézi Ferenc pápa 2024-ben az Urbi et Orbi áldáskor mondott szavait, amelyek cselekvésre szólítanak. Csak Jézus nyitja meg előttünk az élet kapuit, amelyeket mi folyton bezárunk a világban uralkodó háborúkkal. A cselekvés jegyében tehát a Vatikánvárosi Állam emblémájával ellátott mentőautókat küldtek a háborús övezetekbe, benne minden szükséges orvosi felszereléssel, amellyel emberi életeket lehet megmenteni. Konrád Krajewski bíborost, a pápa alamizsnását 3 Ukrajnából érkezett gépkocsi vezető segítette küldetésében, köztük egy segédpüspök, egy pap és egy karitász igazgató. A bíboros Ukrajnában találkozik a háború által meggyötört lakossággal, velük együtt imádkozik, hogy éreztesse Róma püspökének közelségét. Ez a bíboros 10. ukrajnai küldetése, mely tökéletesen beleillik a remény jubileumába. A Szent Évet meghirdető Spes non confundit kezdetű bullájában a pápa arról ír, hogy a remény első jele legyen a béke a világ számára, mely újból a háború tragédiájába merül. A béke vágy mindenkihez szól, és konkrét tervek végrehajtását sürgeti. A 4 mentőautó adománya ezáltal a Szent Évi remény jele, mely Krisztusban gyökerezik.
103 éves korában elhunyt Őrsi László jezsuita kánojogász professzor emlékére. Április 3-án egy New York közelében fekvő jezsuita idős otthonban csendesen elhunyt Páter Őrsi László, a legidősebb magyar jezsuita. A polgári és kánonjog doktoraként, mint szakértő vett részt a II. Vatikán zsinaton, ami egész életére meghatározta a küldetését. Az egyház hűséges fiaként állt Isten népe szolgálatában, és az emberi kapcsolatokat szabályozó jogon keresztül tanított krisztusi emberségre. Őrsi László 1921. július 30-án látta meg a napvilágot a Fejér vármegyei puszta Egresen. Szinte napra pontosan, egy hét különbséggel, egy időben született Bódi Mária Magdolnával. Középiskolai tanulmányai Székesfehérváron végezte a Ciszterci gimnáziumban. A magyar koronázási székhely lelki örökségét innen vitte magával és őrizte, mint halálig. Noha élete nagyobb részét az Egyesült Államokban töltötte, a 103 évből 58-at, mégis mindvégig, akcentus nélkül hibátlanul beszélte a magyar nyelvet. Valami titka van ennek a nyelvi készségnek, amit a térképre pillantva értelmezek. Puszta Egrestől pár órányi járásra délre fekszik Egres puszta, mindkét, vagyis alsó és felső kiadásában. Felső Rácz Egres pusztán született 1902-ben Illyes Gyula, és alsó Rácz Egres pusztán nevelkedett Lázár Edvin. Az a Dél-Fejér és Észak-Tolnai sárvidék éppenséggel aranya termett nagy fiai szívén és ajkán. Őrsi László a fehérvári érettségi után jogot tanult a budapesti Pázmány Péter Tudomány Egyetemen, majd 1943-ban belépett a Jézus Társaságába. A Zugligeti Mandrézában végezte a noviciátust, ahol a következő évben bekapogott hozzájuk Nemeshegyi Péter. Rendi fogadalmai után Szegeden kezdte meg filozófiai tanulmányait, de a háború után kibontakozó kommunista diktatúra jeleit olvasva 1946-ban elhagyta az országot, és tanulmányait Rómában folytatta, amelyeket végül 1950 és 52 közt Löwenbe fejezett be. 51-ben szentelték pappá. Angliában fejezte be rendi képzését a terciával, majd Londonban lelkipásztorkodott. Löwen is London után visszatért Rómába, ahol a Pápai Gergely Egyetemen kánonjogi doktorátus szerzett, 23. János pápa ideje alatt, akit nagyon becsült a zsinatot összehívő lelki merészsége miatt. Mindezt civil jogi mesterfokozattal egészítette ki Oxfordban. 1961 és 66 között a Gergely Egyetemen tanított kánonjogot, közben spirituális volt az angol Béda kollégiumban. Közvetlen közelről követte a II. Vatikáni zsinat eseményeit, mivel a tanácskozásokon részvevő Francis William Markle, Salisbury érsek teológiai tanácsadója volt, többek között olyan hasonló kollégákkal együtt, mint Joseph Ratzinger. 1967-ben a Washingtoni Amerikai Katolikus Egyetemen, 68 és 73 közt New Yorkban a Fordham Egyetemen, majd 1974 és 93 között a Washingtoni Georgetown Egyetemen kánonjogot tanított. Emeritus professzorként a hallgatók szavazatai alapján újra és újra visszahívták tanítani, és így adódott, hogy egészen 97 éves koráig maradhatott diákjai körében, amit világos mondani valójának és szeretetteljes emberi karakterének köszönhetett. Könyvei és tanulmányai révén sokan ismerték és tisztelték, ezért is kapott gyakran meghívást, hogy más amerikai, kanadai és európai egyetemek jogi fakultásain tartson kurzusokat. Nyugdíjba vonulásakor a teológia valamennyi tudományterületét felölelő, döntően angol nyelvű saját könyvtárát felajánlotta a Sapientia szerzetesi hittudományi főiskola számára. A rendszerváltás követően Őrsi atya majd minden nyáron hosszabb időt töltött Magyarországon, és rendszerint a Dobogókői Mandrézában pihent meg. Ez az időszakhoz kapcsolódik egyik személyes emlékem. A 90-es évek második felében az egyik hazai jezsuita rendi nagygyűlésen, dobogókön, ő tartott egy nagy előadást az USA szellemi életének, gondolkodás módjának megváltozásáról. Ennek már közel 30 esztendeje, de amit akkor tőle hallottam, az nagyon mélyen megérintett, és máig hordozom magamban a prófétai szavait. Az igazság megismerésének a lehetőségéről szólt, amelynek ősi, görög-római és keresztény alapfeltételezése az igazság megismerésének a lehetőségébe vetett hit. Van igazság, és ez az igazság az emberi értelem keresése számára hozzáférhető, a róla szóló beszéd pedig megosztható, kicserélhető, vitatható és javítható. Ha nem is tudjuk az egész és teljes igazságot megragadni, de közelíthetjük, és így a róla szóló ismeret mind teljesebbé válik. Igaz ez a teológiai igazságkeresése is, amelynek tárgya maga az igazság Jézus Krisztus úgy, hogy a róla szóló megismerés alakul, változik és fejlődik, ahogy a zsinat nyomán a dogma fejlődés gondolata polgárjogot és értelmet nyert. Ezt a hozzáállást torpedozta meg az az új jelenség, amit Örsi atya akkor egy mára már jól ismert szóval jellemzett, relativizmus. Eszerint nincs igazság, csak vélemény, csak közelítés, csak alternatíva létezik. Ez a felfogás lappangva terjed, mint egy arctalan vírus, és csak idő kérdése, hogy lassanként minden eddigi, magától értetődő alapigazságot kiforgat, és helyébe a saját, mutációra képes variánsait állítja. Semmi sem igaz, de hogy mégis mi az igazság, az majd kiderül menet közben, mert ennek az új agnoszticizmusnak valójában nincsenek képviselői. Emlékszem, nagyon feldúlt minket ez az információ. Mára pedig valóság lett belőle, megúsztó valóság, mégpedig az élet minden szektorában. Ferenc pápa ideológiai gyarmatosításnak hívja. Folyik is az új neokolonizálás. Ezért hát hozzád fohászkodunk. Dear Father, kedves Örsi atya, túl a megélt földi életen, mindenek előtt az egész életedet köszönjük, hogy mindig hittél és mindig bízszál az isteni gondviselésben. Hogy van Isten, aki egy jó világot teremtett, aki szeretetből megváltott minket, és akit az emberi szív és értelem összehangolt, bár fáradtságos munkájával követhetünk egész életünkön át. Ami köztünk jártál, utat mutattál nekünk, és most se hagy minket eligazító szavad nélkül. Veled együtt ismételjük a mai nap evangéliumi üzenetét Jézus kéréséről. Ha megmaradtok tanításomban, akkor lesztek igazán tanítványaim. Megismeritek az igazságot, és az igazság majd szabaddá tesz benneteket.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallották.
A nap verse.
Mezei Katalin, növények nevére. Egyetemes szeretnék lenni, mint a petrezselyem, és változatos, mint a paprika, messze fénylő, mint a paradicsom, és rejtőzködő, miként az eper. Téveszthetetlen, mint a zöld kapor, és közhasznú, mint a levendula. Gazdag szeretnék lenni, mint a szőlő, és igényes, akár a sárga dinnye. Burjánzó szeretnék lenni, mint a borsfű, láthatatlan, mint a sárga répa, olyan kitartó, mint a vörös hagyma, s elpusztíthatatlan, mint a bodza.
Mezei Katalin Növények nevére című versét Jakó Beáta előadásában hallották. Mezei Katalin 1943-ban született. Felsőfokú tanulmányait az LTBTK magyar népművelés szakán végezte 61 és 67 között. Férje Olá János József Attila díjas költő, műfordító, író. Fia Lackfi János költő. Mezei Katalinnak 63 óta jelennek megírásai. 64 és 66 között általános iskolai tanárként dolgozott Tatabányán. Ennek az élményeit írta meg a Zöld Vadon című elbeszélés kötetében. A Kilencek költőcsoport tagjaként szerepelt, a Nagy László előszavával megjelent legendássá vált Elérhetetlen Föld című antológiában. Irodalomszervezői munkássága is jelentős, kezdeményezte az írók szakszervezete létrehozását. 87 és 2008 között a szervezet titkára volt. 1989 óta részt vesz a Sárváron évente megrendezett, immár az egész Kárpát-medencében meghirdetett középiskolás irodalmi pályázat és tábor szervezésében. Mezei Katalint 2015-ben Kossuth díjjal tüntették ki.
A nap imája.
Áldjon meg ma, édes Jézusom, a te lelked. Áldjon meg isteni fölséged. Áldjon meg a te termékeny emberséged. Legyen áldása oly hathatós, hagyja isteni bőkezűséged rajtam, áldásodnak oly világos jeleit, hogy győzhetetlen szeretettel felbonthatatlanul veled legyek, és régi magamat egészen elhagyjam. Tégy tökéletessé szeretetedben. Add, hogy kedves legyek előtted lelkem alázatával, testvéri szeretettel, tiszta egyszerűséggel, alázatos szeméremmel, szívem ártatlanságával, érzékeim őrzésével, életem szentségével, készséges szófogadással, édes türelemmel, lelki fegyelmezettséggel, önkéntes szegénységgel, szent szelídséggel, jó lelkiismerettel, érett erkölcseimmel, vidám elmével, minden igazságban, szilárd hittel, szent kitartással, erős reménnyel, teljes szeretettel, a te szeretetednek boldog bevégzésével. Add, hogy szívem tövisbokra az erények paradicsomává, a tökéletesség virágos kertjévé változzék. Legyen olyan, mint a termőföld, melyből béke, szentség, jámborság sarjad, amelyen rajta az Isten áldása. Szerelmes Jézusom, maradj mindvégig mellettem, hogy szívem szüntelen nálad legyen. Legyen enyém a te szereteted oszthatatlanul, és áld meg kimulásomat. Ha majd elhagyom a test börtönét, lelkem szüntelen benned nyugodjék. Ámen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!